Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét. Úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt levelében, a 12. fejezetben, a 12. verstől a következőképpen. Így ír az apostol: mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a gyülekezeti közösségre is, és bármilyen más közösségre is jellemző, hogy a közösség tagjai között mindig vannak olyanok, akik túlértékelik saját magukat. Többet tartanak magukról, mint a többiekről. És mondjuk olyan gondolataik vannak, esetenként ki is mondják, hogy hát ha én nem lennék, akkor nem működnének itt a dolgok. Nélkülem már rég tönkrement volna minden, ki ha én nem. Bizony nem egyszer hallottam már azt is, hogy ha mi meghalunk, akkor be lehet zárni a templomot, mert ha mi már nem leszünk, akkor nem lesz már itt semmi. Illetve vannak olyanok is, akik alulértékelik magukat. Ilyen gondolataik vannak, vagy esetleg ki is mondják, hogy hát fölösleges vagyok, csak hátráltatom a többieket, nélkülem talán jobban boldogulnának, jobb lenne, ha nem lennék itt, nincs rám szükség. Most az evangélikus életben benne van egy nagyon jó kis vers ezzel kapcsolatban. Egy bizonyos Molnár Gyula írta, és az a címe, hogy a Csavar himnusza. Egy részletet olvasok föl. Ki Úr az egész felett, ide tett, és becsavart szorosan, pontosan. Most itt állok és szolgálok. Nem akárhol, a helyemen, és a gép dolgozik. Nem zúgó motorja vagyok, drága, finom műszeresem, sem óriási lentkerék. Én talán nem is kellenék. Ki rám néz, így szól, semmiség. Ám ez mit sem zavar, hisz tudja jól a gép megalkotója, hogy nincs felesleges csavar. Kedves testvérek, a csavar az a kis pici műtyűr, hogyha elvész, akkor nem nagyon keressük, mert hát tucat termék, talán van is tartalékba otthon, vagy ha nincs, akkor könnyen beszerezhető. Nem tartjuk olyan nagyon fontosnak azt a pici csavart. De gondoljunk bele, hogy ha egy bizonyos csavar nincs a helyén, akkor abból esetleg halálos baleset is lehet. Ezt akkor éreztem át igazán, amikor valamikor még nagyon régen, ugye elkezdtem autót vezetni, és akkor a férjem mondta, hogy ha kerékcserére kerül a dolog, akkor a csavarokat ő szeretné megerősíteni, mert ahhoz férfi erő kell. És nem is erőlködtem, hogy én szeretném, szívesen ráhagytam ezeket a dolgokat, mert ehhez tényleg férfi erő kell. Csak akkor úgy megrendültem, hogy tényleg, hogyha a csavar nincs ott, hogyha mondjuk nincs eléggé meghúzva, és leesik és elgurul, kiesik az autó kereke, halálos baleset lehet belőle. Hiába tűnik jelentéktelennek az a pici csavar, arra igenis nagy szükség van a gépezetben. És ezt azért mondom, mert elég sokan vannak a közösségekben, akár családi közösségben is, munkahelyen, iskolában, itt a gyülekezetben is, akik esetleg úgy gondolkoznak magukról, hogy hát én egy kis jelentéktelen valaki vagyok. Szükség van rád. A kis csavarra is szükség van, amit esetleg jelentéktelennek ítélünk, amikor csak úgy ott van és elgurul. De szükséges, hogy ott legyen a helyén. Úgyhogy kedves testvérem, amikor azon gondolkozol, hogy ó, hát teljesen mindegy, hogy elmegyek vasárnap az Isten tiszteletre, vagy nem, vagy teljesen mindegy, hogy elmegyek a bibliórára, vagy nem, nem hiányzom én onnan, mindegy, hogy ott vagyok-e, vagy nem, akkor tudnod kell, hogy hiányzol. Ha nincs ott egy pici csavar a gépezetben, akkor az a pici csavar hiányzik. Akár nagynak tartod magad, akár kicsinek tartod magad, ha nem vagy a helyeden, ha nem vagy ott, ahol lenned kellene, ha nem vagy ott a közösségben, akkor mindenképpen hiányzol. Korintusban, a korintusi gyülekezetben a karizmák a lelki ajándékok miatt tartották nagyra magukat egyesek, vagy tartották nagyra egymást, és aki nem rendelkezett valami különleges lelki ajándékkal, az vagy saját magát tartotta úgy semminek a többiekhez képest, vagy hogy egymást is osztályozták a gyülekezet tagjai ott Korintusban, hogy ő fontos, ő nem fontos, ő fontosabb, ő kevésbé fontos. És akkor Pál apostol több fejezetet szentel ennek a témának a első korintusi levélben, és fejtegeti azt, hogy a lelki ajándékok hogy, mint és miért, és pont az egységért vannak, és nem pedig azért, hogy szétválasztanak. És aztán következik az a fejezet, a 13. fejezet, amikor a szeretet himnuszról van szó, hogy mindenekben a szeretet számít, nem az számít, hogy milyen lelki ajándékokról volt szó, ugye, hogy valaki rátette a kezét egy betegre, és imádkozott érte, és az meggyógyult, mert a gyógyítás lelki ajándékát kapta a Szentlélektől, vagy prófétát, vagy nyelveken szólt. És akkor, ha valaki ilyesmit produkálta a Szentlélek által, hát az olyan nagy dolog volt. És aki meg nem tudott ilyen dolgokat produkálni, hogy a imádságára nem gyógyult meg senki, hát akkor az magát is kicsinek érezte, vagy a többiek is lekezelték. És Pál apostol ezt sokat fejtegeti, hogy hát éppen az egységért adja is Isten a lelki ajándékokat, és nem azért, hogy éppen emiatt aztán szakadások legyenek, meg egymásnak a lenézése, megvetése legyen. És akkor jön a szeretet himnusz, hogy a szeretet a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mire vagy képes és mire nem, nem az a lényeg, hogy milyen lelki ajándékot bírsz és miért nem, nem az a lényeg, hogy mihez van tehetséged és mihez nem, nem az a lényeg, hogy milyen ékesen beszélsz, vagy éppen a másik meg nem tud ékesen beszélni. A szeretet a lényeg, hogy a szeretet fűzzön össze bennünket egy közösséggé. És ahogy Pál apostol így fejtegeti ezeket a dolgokat, hogy ne legyen köztetek pártoskodás, ne legyen köztetek széthúzás, tartsatok össze, szeressétek egymást, támogassátok egymást, hordozzátok egymást. Valami erős példát keresett, hogy lehetne jól kifejezni, hogy mi az Isten akarata a keresztény közösséggel kapcsolatban, az egyházzal, a gyülekezettel kapcsolatban. Ugye voltak már előtte példák erre, az Úr Jézus használta a nyáj és a pásztor példáját, hogy az Úr Jézus ugye a jó pásztor, és a nyáj, a gyülekezet, az egyház az ő nyája, és már Jézus is nagy hangsúlyt tett arra, hogy mindenki fontos, hiszen az elveszett bárány példázata pont erről szól, hogy ha 99 ott van, de egyetlen egy hiányzik, akkor az a pásztornak hiányzik, és ott hagyja a nyájat, és elmegy azután, az egy elveszett után, mert az az egy is fontos. És ugye azt mondja Jézus, hogy meg úgy magyarázzuk ezt a példázatot, hogy mindenki értse ezt saját magára. Hogy ne gondolkozz úgy, hogy hát ott vannak a többiek, nem baj, hogyha én nem megyek. Nem baj, hogyha nem megyek a biblióórára, nem baj, hogyha nem megyek a közös szolgálatra, amikor a gyülekezet valamit úgy együtt csinál az Istenért, el lesznek nélkülöm is, én talán csak hátráltatom őket. Valószínűleg a többieknek is hiányozni fogsz, ha nem vagy ott, de hogy Jézusnak hiányozni fogsz, az biztos. Mert ő mondta, hogy ha mindenki más ott van, csak te egyedül hiányzol, akkor neki a pásztornak hiányzol. Mert ő megy az elveszett után, megy azután az egy után, aki nincs ott, aki hiányzik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a példázat is már elég erőteljes arra vonatkozóan, hogy mindenki fontos a gyülekezeti közösségben, az egyházban. Vagy ott van az épület példája is, hogy olyan az egyház, mint egy épület, és mi pedig az élő kövek vagyunk, és belőlünk áll az egyház. Ezt is elég erőteljesnek érzem. De Pál apostol még ennél is kifejező példát akar mondani, illetve írni a korintusiaknak. És talán ismerte azt az esetet Róma történelméből, mi ezt az esetet Liviusnak, a római történetírónak az elbeszéléséből tudjuk, hogy amikor Krisztus előtt 494-ben a patricius vezető réteggel szemben elégedetlenkedő plebejus katonák kivonultak Rómából, az előbbiek Menenius Agrippát küldték a plebejusokhoz. És akkor ő elmond egy tanmesét a plebejusoknak arról, hogy a gyomor ellen fellázadnak a testrészek, igen ám, de emiatt a táplálék hiánytól elerőtlenednek a testrészek, tehát nekik sem jó, hogy fellázadtak a gyomor ellen, mert hogy nekik is szükségük van a gyomorra, nem csak a gyomornak van szükség a többi testrészre, hanem nekik is a gyomorra. És az a Menenius Agrippa meggyőzte a plebejusokat akkor, ezzel a tanmesével, meggyőzte őket, hogy minden társadalmi rétegnek megvan a maga lényeges szerepe a társadalom működésében. Mondom, lehet, hogy Pál ismerte ezt, elég művelt ember volt, biztos ismerte a történelmet, és ezt a képet, ezt a példát alkalmazta Pál apostol az egyházra. Mert hogy egy testrész nem hagyhatja el a testet. Esetleg egy bárány elkóborolhat, az előfordulhat. Egy bárány elkóborol, attól még a nyáj marad. Vagy egy kő hiányozhat egy épületből, attól még az az épület be tudja tölteni a funkcióját. Vagy egy csavar elgurulhat, az esetleg pótolható. De kedves testvérek, egy szem, egy fül, az nem megy el magától a testtől. Az magától nem hagyja ott a testet. Súlyos dolgok történnek akkor, amikor a testrész elválik a testtől. Mert vagy amputálják, vagy mondjuk a csatába karddal levágták valakinek a karját, vagy előfordulhat egy baleset, de magától nem megy el tőlünk egyetlen testrészünk sem. Ez képtelenség. Pál apostol azért választotta ezt a példát, ezt a képet, mert azt akarta mondani a korintusiaknak, és most ezt akarja nekünk is mondani, hiszen Isten mondja ezt Pál apostolon keresztül, és azt akarja mondani, hogy értsétek meg, keresztény hívők, értsétek meg, az Úr Jézus meghalt és feltámadt, visszament a mennybe, most az egyház, a gyülekezet az ő képviselője a földön, vagyis az ő teste. Ha valaki közületek azt mondja, hogy nincs szükségem gyülekezetre, az tulajdonképpen azt mondja, hogy nincs szükségem Krisztusra, mert a gyülekezet az ő teste. És aki a gyülekezetet hagyja el, az Krisztus testét hagyja el, tehát magát, Jézust. És Pál azt mondja, hogy nem mondhatja senki a másiknak, hogy nincs rád szükségem. Ugye itt a 21. versben olvastuk, hogy nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Hát ez képtelenség. Minden egyes testrészre szükség van, és bármelyik hiányzik, akkor annak megérezzük a hiányát. Még a fogunk hiányát is bizony megérezzük, hogyha már van hiányzó fogunk. Nem mondhatjuk a másiknak, hogy nincs rád szükségem. Még saját magunknak sem mondhatjuk, hogy jaj, rám itt nincs szükség. Nélkülem is megy a dolgod. Én esetleg csak hátráltatás vagyok a többiek számára. Nem mondhatjuk, hogy nincs rád szükségem, mert szükségünk van az Úr Jézusra. Az ő kegyelme nélkül nem üdvözölhetünk. Szükségünk van a Krisztus testére, mert szükségünk van magára, Jézusra. És Isten szerkesztette így a testet egybe, azt olvastuk, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Kedves testvérek, minden tagra szükség van, hogy a test működjön. Szükség van nem csak a szívre, meg a gyomorra, szükség van a fülekre, a szemekre, minden testrészre szükség van, hogy jól működjön a test. Tehát, hogy a gyülekezet élő legyen, hogy a gyülekezet működni tudjon, ahhoz minden tagra szükség van. És minden tagra szükség van ahhoz, hogy a test mozduljon. Tehát, hogy a gyülekezet szolgáljon, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy bizonyságot tegyen, hogy gondoskodjon azokról, akik különösen is rászorulnak a gondoskodásra, hogy tudjuk tenni ebben a világban, ami a feladatunk, amivel az Úr Jézus Krisztus megbízott, hogy szeressük az embereket, és legyünk só és világosság, és tegyünk jó dolgokat az emberekért, és hogy hozzunk dicsőséget Isten nevére, és hogy mutassunk rá Jézusra, hogy mások is elfogadhassák őt, mint megváltójukat. Tehát nagyon nagy feladataink vannak. És ahhoz, hogy a gyülekezet ezeket a feladatokat be tudja tölteni, ahhoz minden tagra szükség van. De ez az a téma, ami ugye egy rázós téma, mert amikor a gyülekezetről, az egyházról van szó, akkor ott van bennünk az a rossz érzés, hogy de hát nagyon nem vagyunk tökéletesek. Annyi hiba és fogyatkozás, és különösen itt Európában, meg Magyarországon. Hát a keresztény egyház a béka feleke alatt, és nagyon sok kritikát kapunk, és azt gondolom, hogy jogos kritikák, nem kell megsértődnünk rajta, hogy a kívülállók kritizálnak, mert nagyon sok jogos kritika van, nagyon sokszor leszereplünk, mert nem töltjük be a hivatásunkat, amire Jézus elhívott. Nagyon nem vagyunk tökéletesek. Nem tökéletes a gyülekezet sem, nem tökéletes az egész egyház sem. Azért nem, mert hogy mi vagyunk a tagjai. Mi gyarló, bűnös emberek, hibákkal teli, tökéletlen emberek alkotjuk az egyházat, a gyülekezetet, és ha a tag nem tökéletes, akkor nyilván a test egésze sem az. De hát, hogyha a test nem tökéletes, mert a tagok nem tökéletesek, akkor most vonuljunk háttérbe, meg bújjunk el. Kedves testvérek, az emberi test az tökéletes? Lehet, hogy egy 20 éves még boldogan dicsekszik azzal, hogy ő neki 100%-os az egészsége, és minden rendben van, de nem találkoztam még olyan korombelivel, akinek a testében minden rendben volt. Se bőrbetegség, se szív, se tüdő, se fogak, se szem, ugye nekem is egyre romlik a látásom. Már aki kb. Olyan idős, mint én, ott már bizony előjön az, hogy vagy az egyik testrész, vagy a másik testrész nem tökéletes. Na most akkor rejtsem el magam, mert valamelyik testrészem, vagy több testrészem nem tökéletes? Hát attól még, hogy bizonyos testrészeimmel baj van, attól még be tudom tölteni a hivatásomat. Attól még tudok működni, mint családanya, a gyerekeimnek szüksége van rám. Vagy te is, kedves testvérem, akármilyen állapotban vannak a testrészeid, azért még szüksége van rád a gyerekeidnek, az unokáidnak, vagy a munkahelyen, vagy és így tovább. Így van ez az egyházzal kapcsolatban is. Attól, hogy a tagok nem tökéletesek, attól az egyház még Krisztus teste. Feladatokkal, elvégzendő feladatokkal, amit még meg tudunk tenni. És ez a dolog, hogy kívülállók kritizálnak, ez eszembe juttatta azt a olvasmány élményemet, hogy van egy nagyon kedves könyvöm, az Egy kegyes kétbalkezes naplója a címe. A gyülekezetről szólnak ezek a kötetek, Adrian Plusznak a kötetei, a kegyes kétbalkezes naplói. Tulajdonképpen nagyon humoros, sokat lehet rajta nevetni, tulajdonképpen egy görbetükör a hívő ember előtt, a gyülekezeti közösség előtt, de a sok humor mellett nagyon komoly szívhez szóló részei vannak, és nekem a kedvenc részem ebből a könyvből, amit egy bizonyos május 22-én csütörtöki napon jegyzett be az Adrian. Ma furcsa dolog történt az irodában, Glender odajött hozzám, és gúnyosan elhúzta a száját. Tudod, az a félnótás színbarátod? Igen, néztem rá meglepetten. Most folytatta Glender, az egyik barátom nemrég látta Mr. Szentszint, amint kissé illuminált állapotban hevert a járdán, az egyik neves ital volt előtt, úgyhogy néhány egyenruhás embernek kellett hazakísérnie. Ha jól értesültem, Szint jó barátod, aki állítólag az úr egyik ártatlan báránkája. Gondoltam, jobb, ha tudsz a dologról. Már majdnem kicsúszott a számon, hogy Leonard egyáltalán nem közeli barátom, és a gyülekezet többi tagja egyáltalán nem ilyen. De hirtelen eszembe jutott, hogy Anne, Gerald és Kitty és Leonard és Jézus mindazt figyelik, mit válaszolok. Ezért így feleltem. Tudod, Everett, Leonard az egyik legjobb barátom. Így a legtöbb dolgáról tudok. Gondja van az alkohollal, mint ahogy nekem azzal van gondom, hogy mindent összekeverek és gyakran hibázom. A gyülekezetben mindannyiunknak vannak problémái. Nem vagyunk tökéletesek, de Isten megbocsát nekünk. Neked ki bocsát meg, Everett? Mintha nem is én mondtam volna, azt hittem Glender kiröhög, de csak egy grimaszt vágott, morgott valamit, és visszament az asztalához. A nap végén odajött hozzám, és majdnem bocsánatot kért. Ki tudja, talán egyszerű is. Igen, ami összeköt bennünket, az nem a tökéletesség, hanem a bűnbocsánatban való hit. Hogy nekünk megbocsát az Isten. Aki kívülálló kritizálja az egyházat, a gyülekezetet, meg a tagjait, ő sem tökéletes, neki is megvannak a hibái, a bűnei. Neki is az Isten bocsánatára lenne szüksége. Kívülről kritizál. De lehet, hogy irigyel, mert nekünk van valami, ami nincsen. Mégpedig az, hogy érezzük az Isten szeretetét, és tudunk hinni abba, hogy ő megbocsát és megtisztít, és örök életet ad. Nem vagyunk tökéletesek. Hibákkal vagyunk tele. Ha kritizálnak kívülről, akkor igazuk van, nem kell, hogy megsértődjünk. De megajándékozott Isten bennünket azzal a hittel, hogy ő megbocsát nekünk. Ő eltörli a bűneinket, hiszen az Úr Jézus Krisztus a megváltó ezért halt meg, hogy áldozat legyen helyettünk. Hogy megbocsátassanak a bűneink, hogy megtisztuljunk, hogy örök életünk legyen. És igazából mindenkinek erre van szüksége. És ezért lehet kérdezni egy kívülállótól, hogy igen, én sem vagyok jobb, mint te, de nekem Isten megbocsát. Neked kibocsát meg. Te is arra vágysz, hogy az Isten megbocsásson és megtisztítson, és örök életet adjon. Kedves testvérek, a lelki sérülések abban a közösségben tudnak gyógyulni, ahol Isten lelke jelen van, függetlenül attól, hogy mennyire tökéletlenek vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, fel sem tudjuk fogni, hogy mi a gyülekezet, a te tested vagyunk. Annyira méltatlannak és alkalmatlannak érezzük magunkat. De ez van a te ígédben. Kérlek, hogy bocsáss meg nekünk mindenért. Add a te szent lelkedet. Add meg nekünk azt a hitet, és erősítsd meg azt a hitet, hogy igen, te megbocsátasz. És igazából erre a bocsánatra van szükségünk. És hogyha ebben a bocsánatban hiszünk, ez a hit tud bennünket összekötni. Hibák ellenére is, bűnök ellenére is lehetünk együtt, egy közösségben a te tested. Kérlek, segíts meg bennünket, hogy tényleg a te testedként működjünk ebben a világban. Amen.